32. fejezet. A kapu fölötti melvédet hirtelen nyílvesszők és paritja lövedékek zápora árasztotta el. A paritja lövedékek éles koppanással csapottak a cölöpöknek, még a nyílvesszők tompa puffanással fúrottak a fába. Az ajt sikolyok és üvöltések harsogták túl, ahogy néhány lövedék megtalálta a célpontját Makró kis csapatának katonái között. A centúrió körbe pillantva látta, hogy már 6 embere fekszik mozdulatlanul a gyilokjáron. Bajtársaik azonban tovább szórták a hajító dárdákat a fűzfa vesző fonatokra, elkeseredetten próbálva átszakítani, hogy megsebezzék a mögöttük rejtőző ellenséget, vagy legalább annyit elérni, hogy a támadók meginogjanak a szorosra font vesszők közé ékelődött fegyverek súlya alatt. Nem sok hatásuk van, gondolta Makró, miközben még egy embere hanyatlott hátra a melvédről, a fegyverforgatók karjába mélyett nyílvesszőt markolva. Fedezzék be! Ordította Makró. Hasaljatok le! A légionáriusok azonnal engedelmeskedtek a parancsnak, és lekuporodtak a melvéd mögé. Szilva és az írnokok felsiettek a falra, és összegörnyedve elcipelték a sebesülteket. Az ellenség lövedékeinek áradata gyorsan alább hagyott, amikor a durotögesek látták, hogy eltűnnek a célpontok. Ám amikor Makró felemelkedett, hogy egy gyors pillantást vessen az ellenségre, azonnal le kellett bukni, amivel fél tucatnyi nyílvessző süvített el a melvéd fölött, majd aláhulva eltűntek a zsupfedeles házak között. A védők nem tudtak más tenni, mint lekushattak. Makró észrevett néhány létrát az ellenség soraiban. Tehát szükség lesz néhány emberre a melvédnél, még a többieknek a kapun ütött rést kell majd védeni, miután a gerendák megadják magukat. A kapuszárnyak időről időre megremegtek a faltörőkos ütéseitől. A szálfák közül por szállt fel, ahogy apró szilánkok szakadtak ki és hullottak alá az útra.
Az első két szakasz itt marad, a többiek utánam.
Makró két rét görnyedve a feljáróhoz sietett, és a kis haderővel a nyomában lerohant a kapu mögötti nyílt térségre. Ahogy leértek az utcára, a kaput újabb ütés rázta meg, és egy kis rés nyílt a szálfák között. A hasadékon átszűrődő fényben jól látszott a fenti gyilokjáróról aláhulló por.
Szilva? Üvöltötte Makró.
Uram?
Te és az embereid, azonnal menjetek odébb a szekértől.
De uram, a sebesültek,
intett Szilva a szekéren heverő emberek felé.
Vegyétek le őket! Vigyétek vissza őket a helyőrségbe, gyerünk!
Mielőtt a sebesülteket levették a szekérről, Makró parancsot adott az embereinek, hogy tegyék le a pajzsaikat és vállukkal feszüljenek neki a faküllőknek. A centúrió és két másik katona megragadta a hámot és a kapu felé vonszolták a szekeret.
Rendben van. Hóruk! Gyerünk, ti kurafik!
A katonák nekifeszültek a súlyos szekérnek, és a fogokat összeszorítva levegő után kapkodtak. A kerék tengelyek végül csikorogni kezdtek, és a szekér elindult.
Ne hagyjátok, hogy megálljon!
Morogta Makró, nekifeszülve a járomnak, és lábait a földnek feszítve a kapu felé rángatta a szekeret.
Gyerünk!
A kapu ismét megremegett, és a kiszélesedő résen át megpillantották a legközelebbi ellenséget, ahogy a következő ütésre készülve hátra húzza a faltörökost. Makró az utolsó pillanatban odabiccentett a hámot rángató másik két katonának, és mindhárman élesen oldalra fordultak, felborítva egy kis parástartót, melyben még mindig füstölgött az előző éjszaka gyújtott tűzparazsa. A szekér megperdült, és neki csattant a kapunak, elzárva a Kallevába vezető utat.
Pakoljátok le a szekeret, a hajító dárdák kivételével szedjetek le róla mindent. Aztán tömjetek alá zsupszalmát. Mozogjatok már!
A légionáriusok elkeseredetten készítették elő a hevenyészet védelmet, miközben a faltörőkos tovább döngette a kapuszárnyakat, minden ütéssel egyre több szilánkot szórva szét. Makró látta, hogy a záró gerenda egyszer csak eltörik, és egyik darabja a tartó pántról lecsúszva a kapu és a szekér közé zuhan.
Ez az.
A centúrió felkapta a pajzsát, és kardját előhúzva az emberei felé fordult.
Ez a szakasz velem marad a szekéren. Figulus, sorakoztasd fel a szakaszodat a szekér mögött. Ha valaki megpróbálja kikerülni, vagy át akar mászni alatta, azt öljétek meg.
Igenis, uram.
A többiek? És ti ott a falakon? Menjetek vissza a helyőrségbe, és készüljetek fel a jöttünkre. Egy ideig feltartjuk őket, aztán elillanunk. Menjetek!
Miközben a légionáriusok többsége laza sorokban elvonult a helyőrség felé, Makró és az utóvéd felkészült az egyenlőtlen küzdelemre. A centúrió felmászott a szekére és felkapott egy hajítódárdát. A szakasza 5 életben maradt katonája felsorakozott mellette, majd pajzsukat felemelve döfésre készen tartották a dárdájukat, hogy belemélyesszék az első ellenfelek arcába, akik áttörnek a kapun. A faltörökös ismét előre ütött, de a záró gerenda híján a kapuszárnyak tiltakozó csikorgás közepette kinyíltak. A gerenda földre zuhant, darabja mély ívet vájt a letaposott földbe. A duratrigesek azonnal győzedelmesen felújongtak. Aztán ledobták a faltörökost, lecsatolták vállukról a pajzsukat, előhúzták a fegyvereiket és benyomultak a résen. A hátul tolongók előre nyomták az elől haladókat át a szerteszét heverő, hegyes végű, törött fadarapokon. Ketten fájdalmasan felülöltöttek, ahogy az éles törmelék felnyársalta őket. Aztán a rómaiak felé törő bajtársaik egyszerűen letaposták mindkettőjüket. Amint a durott rigesek első sora átmászott a véres fadarapokon vonagló harcosokon, Makro felemelte a dárdáját, és belevágta a legközelebbi támadó arcába. A briton oldalra zuhant és legördült a szekéről. A centurió nem is törődött vele tovább, hanem a következő ellenfél felé fordult, és annak vállába mélyeztette a dárdát. Aztán kitépte a vashegyet, a hús és a csontok fogságából, és ismét előre döfött az áldáz arcok tömegébe. A mellette álló légionáriusok széles pajzsaikkal hárították a kardvágásokat és a lándzsa szúrásokat, miközben az ellenség felé döfködtek. Arcukon azok komor elszántsága látszott, akik hatalmas túlerővel szállnak szembe. Makro előtt egy kéz ragadta meg a szekér szélét, mire a centúrió a beszakított kapunál tolongó tömeg felé hajította a dárdát, majd felkapta a kardját és lecsapott a kézre, ketté hasítva azt. A briton lekuporodott a szekér mellé és a melkasához szorította véres kézfejét. Makro látta, hogy egyre több ellenség kerül a dárdák hosszán belőre, és megpróbálnak felmászni a szekére.
Elő a kardokat! Elő a kardokat!
A légionáriusok elhajították a dárdákat, és gyorsan előhúzták kardjaikat, majd döfködni és csapkodni kezdték ellenfeleiket, akik immár olyan közel voltak hozzájuk, hogy érezték a kelták jellegzetes szagát. Makro kis csapata mögött Figulus és szakasza dárdákkal döfte le azokat, akik a szekeret megkerülve, vagy az alatt átmászva próbáltak meg bejutni a városba. Makro mellett hirtelen rettegéssel telt üvöltés harsant. A centúrió gyorsan oda pillantott, és látta, hogy az egyik légionáriust lerángatják a szekéről. Az örjöngő durotrigesek szinte darabokra szaggatták a földre került katonát. Makro előrehajolt, beledöfte a kardját egy védtelen torokba, majd hátralépett, és átkiáltott a válla felett.
Figulus!
Uram!
Egy gyújtsd meg a szalmát, aztán vidd innen a szakaszodat!
Makro egyre vadabbul harcolt. Szája vicsorgásra húzódott, ahogy örjöngve döfködte és csapkodta az ellenséget. Érezte, hogy különös erő és belső nyugalom járja át. Ez volt az, amiért élt. Ehhez értett a legjobban, mert ez volt az élet egyetlen egyszerű igazsága. Harcra született, és bár a halál ott járt a közelében, Makro mégis boldog és elégedett volt.
Gyertek, ti mocskok!
Makro szemei tágra nyíltak a vidámságtól, ahogy ráüvöltött a durotrigesekre.
Csak ennyit tudtok, most biztos csak bolondoztok.
A mellette álló légionárius nyugtalan pillantást vetett a centúrióra.
Mit bámulsz?
Csattant fel Makro, miközben kardjával lecsapott egy arcra. A fej úgy hasadt szét, akár egy érett dinnye.
Csak a fejüket üssétek!
Uram!
A légionárius hátralépett az ellenségtől.
Nézd, tűz!
A szekér aljának deszkái között a lenti halvány vörös izzásból vékony füstcsíkok szálltak fel. Oldalt még több füst gomolygott elő, mire az egyik légionárius átvetette a lábát a szekér oldalán.
Maradj, ahol vagy, mordult rá Makro. Senki se ugrik le, amíg azt nem mondom.
A katona megfordult, és gyorsan ledöfött egy briton harcost, aki aztán a szekér aljára zuhant. A lábuk alatt gyorsan terjedt a tűz, elemésztve a száraz szalmát. A füst keserű folytogató felhője egyre sűrűbbé vált a szekér körül. Makro szeme szúrni kezdett, és úgy könnyezett, hogy alig tudta nyitva tartani. A durotrigesek mégis tovább törtek előre, át a szekér alól előcsapó sárga lángokon, és fel az oldalsó deszkákon, miközben köhögve harci kiáltást harsogtak a rómaiak arcába. A füst vörösen és narancssárgán kavargott Makro körül, így emberei homályos árnyalakoknak tűntek, ahogy a minden oldalról felcsapó lángok körül rajzolták őket. Lábait hirtelen hőség perzselte meg, lenézve látta, hogy a lángok kezdik átégetni a szekér alját.
Lefelé! Lefelé vissza a helyőrségbe, gyerünk!
A légionáriusok megfordultak, felléptek a szekér oldalára, és a lángok felett átugorva levetették magukat a földre. Makro keresett egy helyet, ahol a lángok még nem tomboltak túl hevesen, és onnan gyorsan körülnézett, megbizonyosodva arról, hogy az ellenség nem tudja követni őket a tűzön át. Aztán megfordult, ledobta a kardját és a pajzsát az utcára, majd ő is leugrott a szekéről. A földre huppanva ügyetlenül oldalra gördült, mire a levegő kiszorult a tüdejéből. Egy pillanatig nem tudott levegőt venni, de aztán mély lélegzetet vett, és a füsttől görcsölni kezdett a melkasa. Miközben öklendezett, egy kéz megragadta és talpra rángatta. Amint sikerült kipislogni a könnyeket a szeméből, Figuluszt látta maga előtt. Gyere, uram! Figulusz Makro kezébe nyomta a kardot és a pajzsot, majd elvonszolta a centúriót a lángoló szekértől.
Az embereiddel kellene lenned,
ziálta Makro. Velük minden rendben van, uram. Előre küldtem őket.
Várj!
Makro visszafordult a kapu felé. A szekér immár lángokban állt. A vörösen ragyogó tűz ropogva morajlott fel, és egyre magasabbra csapva meggyújtotta a cölöpfal deszkáit. A centúrió elégedetten bólintott. Az ellenség egy ideig nem jut be a kapun. De nem fog sokáig tartani, hogy rést üssenek a cölöpfalon. A tűz csak rövid időre tartja fel az ostromlókat.
De menjünk!
Amint Kátó meghallott, hogy a faltörökös áttörte a kaput, parancsot adott a visszavonulásra. Mandrax a magasba emelt a hadi jelvényt, és lassan ide-oda lengette. A farkas korsz katonái visszavonultak a falakról, és az utcákon át a helyőrség felé rohantak. Kátó még utoljára körbe pillantott, megbizonyosodva arról, hogy mindenki megértette a parancsot, majd odabiccettett Mandraxnak, és mindketten lemásztak a földsánc oldalán a Kalleva védművei mögött húzódó 10 lépés széles térségre. Egy rés felé indultak, amely két nagyobb házcsoport között nyílt, és keskeny, kacskaringós utcára értek, ami a város szívébe vezette őket. Kátó futás közben látta az ajtó nyílásokban figyelő nyugtalan arcokat. Kalleva lakóira hamarosan rossz idők köszöntenek, de most semmit sem tehetett értük, és semmit sem mondhatott nekik, hogy megnyugtassa őket. Ezért inkább tudomás sem vett róluk, miközben Mandraxal az oldalán a durotrigesek elleni utolsó védvonal felé rohant. A helyőrségbe érve, ameddig csak tudják, feltartják az ellenséget, aztán meghalnak. Kátó meglepődött, milyen nyugodtan fogadja a közeledő halál gondolatát. Azt hitte, jobban fog félni. Attól tartott, hogy a félelem megbénítja és elcsüggeszti majd. De most csak azt érezte, hogy szembe kell szállnia a Tinkom Miusszal és a durotrigesekkel. A keskeny sikátor hirtelen széles utcába torkollott. Kátó rájött, ez a fő utca, amely a kaputól az uralkodó szállásához vezet. Ekkor a korsz néhány katonája rohant el mellettük, a centúrió és Mandrax pedig csatlakoztak hozzájuk. A fő utcáról valamivel távolabb egy mellékutca ágazott le a helyőrség felé. Amint a kis csapat befordult a mellékutcába, megpillantották a helyőrségbe tartó légionáriusok és benszülött katonák tömegét. Kátot büszkeség töltötte el, amikor látta, hogy szinte mindegyikük magánál tartotta a pajzsát és a fegyvereit. Habár gyülevész népségnek tűnve vonultak vissza, továbbra is fel voltak fegyverkezve, és új hadállásukra érve azonnal készen álltak, hogy ismét felvegyék a harcot az ellenséggel. A beszülöttek között ott tolongott a város fő kapujától visszavonuló utolsó néhány légionárius is. Látta valaki Makrót? Kiáltotta Kátó. Az egyik légionárius feléje fordult, mire a centúrió nekiszegezte mutatóját. Te ott? Hol van Makró?
Nem tudom, uram. Amikor utoljára láttam, néhány emberrel a kaput védte.
Ott hagytátok?
Ő parancsolta, hogy menjünk, felelte dühösen a légionárius. Azt mondta, majd utánunk jön, uram.
Jól van. Menjetek be, és csatlakozzatok a többiekhez.
Kátó végig pillantott a főkapu felé vezető utcán. 100 lépésnyire tőle, ahol az utca jobb felé ívelt, két alak bukkant elő a kerek kunyhok mögül. A jóval magasabb és szikárabb Figulusz valamivel Makro előtt járt, akinek igencsak kapkodnia kellett vaskos lábait, hogy tartani tudja a lépést. Néhány pillanattal később megálltak Kátó mellett, és két rét görnyedve levegő után kapkodtak.
Jól vagy? Kérdezte Kátó.
Makro zihálva pillantott fel a fiatalemberre. Arcát koromborította, kezei és lábai megperzselődtek. Kátó elfintorodott az égett szőr bűzétől, ami körüllengte a felettesét.
Hát láttad kellene a másik fickót,
kuncogott Makro, majd rekett köhögésben tört ki, és ismét két rét görnyedt. Miután a köhögés elmúlt, a rangidős centúrió megfordult és Figulusra nézett.
Majdnem elfelejtettem. Te parancsnok vagy napsugaram. Ha még egyszer előfordul, hogy nem engedelmeskedsz a parancsnak, megkorbácsoltatlak.
Igenis, uram, én csak... A helyőrség kapuján Thorról távoli morajlás hallatszott. Valami baj történt. A kapunál tolongók hirtelen megpróbáltak visszajutni az utcára, mire a két egymásnak feszülő ember tömeg reménytelenül összekeveredett. A dühös kétségbeesett üvöltések csaptak fel. Kátó utat tört a kapu felé.
Csendet! Csendet!
Ordította. A közelben állók elhallgattak és feléje fordultak.
Mi történt jelentést?
Bent vannak, üvöltötte valaki. A kurafik, bejutottak a helyőrségbe.
Kátó átnézett a kaput eltorlaszoló tömeg felett. A kapu boltévén túl, az írnokok épülete és a gabonaraktár mögött, a helyőrség túlsó végében durotrigesek özöllöttek át a falon. A földsáncok mellett néhány vörös tunikás holttest hevert, még egy maroknyi másik légionárius megpróbálta visszaverni a támadást, ám lemészárolták őket. A légió segédszolgálatos katonái közül néhányan a fegyvereiket ledobva kétségbe esetten menekültek az ellenség elől, mely immár uralma alá vonta a helyőrség hátulsó részét, és elindult a kapu felé.